Sziasztok, Rita vagyok.
Én pedig Saci, ez pedig itt az Irka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni.
Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk.
Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk!
Hallgassatok minket! Sziasztok!
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 Szia, Zsuzsi!
Szia, Zsuzsi!
Sziasztok, Répási Zsuzsi vagyok, egy három gyerekes kincskeresős anyuka.
Akkor bele is vághatunk. Köszönjük, Zsuzsi, hogy elvállaltad a interjút.
Kedvenc téma. Három gyerekem volt, vagy van, vagy jelenleg is kincskeresős. A Szonya, ő 15 éves már, ő most már 9-es az ötvösben, ahol egy boldog elitgimista lett. A Beni, Benedek, ő hatodikos most a kincskeresőben, tehát őt most fárasztjuk a felvételivel, és a Kornél pedig harmadikos, tehát ő még az alsónak az örömlétét élvezi. Uh-huh.
És akkor gondolom a Szonyánál dölt el, hogy akkor a kincskeresőbe fogtok menni. Arról mesélsz egy kicsit, hogy hogy választottátok ki az iskolát, meg mik voltak a szempontok, esetleg melyik másik iskolákat néztétek?
Abszolút örömmel. Én azt tudni kell rólam, hogy én egy pályahagyó pedagógus vagyok, tehát hogy én eredetileg tanár vagyok, és nagyon szerettem is volna tanítani, de azt tapasztaltam, hogy például angol szakos is voltam, hogy ahova hívtak általános iskolában tanítani, ott nem kell magyaráznom, tehát hogy ugye töredékét kerestem annak, amennyit angol tanítással lehetett keresni, és akkor úgy éreztem, hogy így nem várok egy gazdag félre, hanem akkor keresek valamit. Tehát hogy van egy ilyen múltam, hogy így tudom, hogy mit keresek egy iskolában. Tehát hogy én az a pedagógus voltam, akinek a módszertan volt a kedvenc órája, meg a pedagógia. Tehát nem. És azt nagyon elhatároztam már még ott annó, az eltén, hogyha lehet, akkor én alternatív iskolába járatnám a gyerekeimet. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy láttam, hogy mennyi tanár képződik, és ezek közül mennyien hagyják el a pályát, és hogy tisztelt a kivételnek, azért alapvetően nem a legalkalmasabbak maradnak a pályán. Tehát hogy egyszerűen azt gondoltam, hogy egy alternatíva, vagy egy speciálisabb iskolában nagyobb valószínűséggel találok az igazán elhivatott tanárok közül pedagógusokat, akiket kívánok a gyerekeimnek. Úgyhogy ennyi így a háttérről, és igazából nekem az anyukám is pedagógus, meg egyébként a nagymamám is tanár volt, és anyukám ő már amikor én voltam iskolás, akkor hallott Mártáról, Bigler Mártáról, és hogy így tudta is, hogy a kincskereső az első ilyen alternatív általános iskola Magyarországon, de ugye én Óbudán laktam, tehát hogy onnan nem volt pálya a Váli utca. Két gyerekem volt már, és ide költöztünk 11. kerületbe, tehát még bőven óvi keresés időszaka, az anyukám már akkor mondta, hogy a kincskeresőstől nem messzire költözzünk, tehát hogy így az szerinte ő azt kívánja az unokáinak. Úgyhogy adta magát, hogy a kincskeresés után elkezdtem érdeklődni, és nagyon hamar meg is tudtam, hogy nincs nyílt nap, nagyon nagy a túljelentkezés, nagyon nehéz bekerülni, úgyhogy elkezdtem nyomozni, hogy kiket ismerek ott családokat, és nem nagyon ismertem. Úgyhogy nehéz volt a helyzet. Végül is, mint rendes pedagógus, feltérképeztem mindent, tehát itt a kerületben elmentem. Szerintem az összes szóba jöhető általános iskolába, a körzetesbe, a Montessoriba, én az ELTE gyakorlóig is elmentem ott a 12. kerületben, de hogy a kerületi jobbakat, vagy valamiért speciálisabbakat mind megnéztem, és bár mindig az volt a tanács, hogy a tanítónénit válasszuk, pont azért, mivel tudom, hogy nagy a fluktuáció a területen, én mindig úgy voltam, hogy igazgatót kell nézni, mert ő dönt elvileg most már nem annyira, de akkoriban még az igazgatók döntöttek a tantestületről. És akárhogy is nézegettem körbe, voltak, tehát hogy azt, nem azt mondom, hogy rossz volt a kínálat, mert tök jó iskolákat találtam, és nagyon kedves tanítónéniket volt olyan, ahol így ott szerettem volna lenni nyílt órán, de nagyon zavart, hogy a kincskeresőben nem jutottam el, és volt egyszer egy, minden évben szokott lenni ez az alternatív iskoláknak a kiállítása, lehet más az iskola, vagy valami ilyesmi a címmel, nem tudom. És ez ilyen volt, a Millenárison oda mentünk el, és ott végignéztük az összes nem állami iskolát, legtöbb fizetős, és a hat éves, akkor 6 éves Szonyával, és Akkor a kincskereső standján volt egyedül, képzeljétek el, játék a gyerekeknek, tehát hogy így az volt, hogy ő ott rögtön megállt és elkezdett játszani, és egy nagyon vicces, egy hozzám hasonló, három gyerekes anyuka állt ott, egy pedagógus nem volt ott, hanem őt küldték el, hogy akkor ő majd meséljen az iskolára, hiszen ő is ő tud a legtöbbet. És nekem mert ez önmagában annyira tetszett, hogy így nem kirakatva, hanem így valós élmények, és akkor ott lerohantuk a férjem előtt szerintem rengeteg kérdéssel, de egy önmagában ő, amilyen volt, ahogy mesélt a súlyról, az nekem olyan, hogy mondjam, annyira hiteles volt, annyira őszinte, plusz ugye nyilván, amit az interneten találták kincskeresőről, információ és interjú mondjuk a Mártával, az akkor nekem nagyon egyértelmű volt, hogy én nagyon-nagyon szeretném, ha ide járna a kislányom.
Uh-huh. Most már csak két gyereked jár a kincskeresőbe, de azért abszolút van ebben tapasztalatod, hogy mondjuk mind a három gyereknek való az iskola? Van olyan, amikor azt mondod, hogy nem való egy gyereknek az iskola, vagy kinek ajánlod? Van olyan, akinek nem ajánlod esetleg az iskolát?
Én el tudom képzelni, hogy lehet, hogy van valaki, akinek nem való, de alapvetően szerintem a kincskeresőnek pont az egyik erőssége, hogy ők tényleg a gyerekekben lévő kincsekre kíváncsiak, és azt gondolom, hogy az viszont minden gyerekben kell, hogy legyen. Tehát azt mondom, hogy olyan gyereknek nem ajánlom, akiben nincsen kincs, de abban meg így alapvetően nem hiszek, hogy létezne ilyen gyerek, vagy ilyen ember. Úgyhogy én pont ezt tartom az egyik erősségének a kincskeresőnek, hogy ők minden gyerekre alkalmasak szinte, akit ők vállalnak. De ehhez az kell, és ezt nagyon tisztelem bennük, hogy a leendő tanítónénik választhatják ki az osztályt. Mert ez is tök emberi, és ezt Ransburgtól Bekerdig mindenki mondja, hogy a pedagógusok is emberek, nem lehet nekik minden gyerek szimpatikus, vagy hogy mondjam, nem szerethetnek minden gyereket így ugyanúgy 100%-ig. De amikor úgy van összerakva egy osztály, hogy ő látja a gyerekeket, érti a sokszínűségüket, érti, hogy különbözőek, akkor azt gondolom, hogy így pont ez maradhat meg, hogy ők szeretnének ezekkel a gyerekekkel dolgozni.
És hát amellett, hogy nyilván a gyerekeknek való kell legyen az iskola, amellett az is nagyon fontos, hogy a szülőknek való legyen. De ez szerintem nagyon ilyen fontos kérdés, főleg azért, mert ugye én a kincskeresőbe jártam, és az én szüleimnek ott a szülői közösség, az egy nagyon fontos dolog volt annak idején, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a mai napig így van-e, hogy például az én szüleim, meg az osztálytársaim szülei még a mai napig karácsonykor itt találkoznak, és nagyon, nagyon erős kapcsolatok alakultak ki, meg nagyon ilyen jó hangulatú társasági élet volt emiatt. Hogy te most mit tapasztalsz, meg most ez hogy néz ki az iskolában?
Ez így van most is, tehát hogy ez abszolút formán szerveződik, tehát szerintem valahogy hasonló családokat vonzanak, tehát én úgy éreztem, amikor bementem az első évitóra, hogy bár tényleg nem ismertem gyakorlatilag a felsőbb évfolyamokból senkit, nekünk is van, tehát most a 9-es lányomnak a osztályból az apukák rendszeresen tartanak a pakocsmát, ahol elvileg a gyerekek a tanulmány előmenetelét beszélik meg, ezt második ezek mai napig tart, tehát inkább kokártoznak, meg megnézik a Bartók Béla úti vendéglátóipari egységeket, de hogy ez él, vagy van szülői kosárlabda. De ezek mind önszerveződő dolgok most már. Nem tudom, hogy régen ezt tanárok szervezték, és ez így átment a DNS-ébe, de hogy nekem abszolút kötöttek nagyon értékes felnőttkori barátságaim itt ebben a közegben. Mm-hmm. Gondolkoztam, hogy ugye a gimi meg egyetem után az olyan erős barátságok már nem kötődnek, és hogy itt meg igen, abszolút.
Igen, nem, ez akkor is egyébként abszolút ilyen szülői alulról szerveződő dolog volt, és gyerekként is, tudod, ez nagyon sokat jelent, hogy így a szülők is kapcsolatban vannak, és akkor tényleg ez a családérzés, ez abszolút megerősödik.
Nálunk volt olyan, hogy az apukákat, ez az apakocsmás apukákat, ugye tanítom, így mondjuk így 9-kor meg kell, hogy most már legyenek szívesek, így menjenek el az iskola elő, mert fölhaladszik, és a gyerekek ugye őket figyelik. Tehát, hogy egyrészt támogatják, türelmesek, de nyilván a tanulás van, akkor tanulás van. Ez egy nagyon élvezhető része, és nagyon sok, tehát most van minden évben például az adventi vásár, azt mindig mi szülők szervezzük, és az egész arról szól, hogy anyagi támogatást gyűjtsünk az iskolának, minden iskolának szüksége van erre, nyilván egy kicsi iskolának talán még jobban, mert még lassabban kerül a listán előre, mondjuk a felújítások területén, a fenntartónál, úgyhogy abszolút a szülői közösség az továbbra is ilyen proaktív, mobilis és nyitott, úgyhogy szerintem iszonyú jó kincskereső szülőnek lenni is.
Igen, ezt értem.
Mondjuk hozzá is fűznék, és közben azt gondolom, hogy ez az iskola, ez így, szóval egy vicces, hogy alternatíva neve, de hogy igazából szerintem ennek kéne lenni a normálisnak, ami itt történik. Tehát, hogy így, hogyha oda jártál, akkor tudod, hogy igazából nincsenek ilyen fura elnevezési tantárgyak, vagy nem kell talárt hordani, szóval nincs semmi extra benne, hanem egyszerűen arról van szó, hogy figyelembe veszik, hogy az első másodikosok még inkább obisok, a 34-esek lesznek így iskolásabbak, szóval így ilyen meghagyják a gyerekeknek a saját tempóját, és ettől még ugyanúgy tudnak velük haladni, és ugyanazokat érik el, és hogy már látva egy gyerekemben a továbbtanulást, az teljesen normális. Ugyanúgy eljutnak, hogy az én lányom is elitgimibe, vagy alternatív úton folytatják, vagy művészeti iskolába mennek, tehát hogy így ugyanúgy eredményes.
Uh-huh. Említetted az első-második osztályt, hogy ott még picit ezt az óvodásba hajló vonalat képviseli az iskola, utána meg ez változik. Itt ha jól emlékszem, akkor az osztályzás, vagy nem osztályzás, de értékelésnél is van valami ilyen jellegű változás harmadiktól. Erről mesélsz nekünk, hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Először is egy fizikai váltás van. Az első-másodikos termek olyanok, mint két osztályterem. És az egyik egy szőnyeges, az olyan, mint egy óvis csoport igazából. A másikban pedig vannak ezek az egyszemélyes padok, amiket néha sorba raknak, néha párba, néha szigetekként csoportban, tehát ilyen mobilis, ahogy éppen mi zajlik, vagy mire alkalmas az időszak. És az első-másodikosok ilyen dupla teremben vannak, tehát van fény, nekik van tér, kimozogni magukat, vagy mozgással tanulni dolgokat, és harmadik-negyedikbe kerülnek be egy osztálytermi posztályba. Ott is van még mindenkinek dühie, de az már egy kicsit szeparáltabb, tehát hogyha valaki át akar menni a szőnyegesbe, nem tudom, labdázni, vagy társasozni, akkor az már jobban el tud szeparálódni a tanulási tértől. Az értékelés pedig a hagyományos osztályzatszerű értékelés az negyediktől jön be, tehát negyedikbe kapnak először osztályzatot, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Ez nagyon vicces szituációkat szül, például most a kerületi úszásoktatás zajlott az én harmadikos gyerekemnél, ahol az utolsó órán osztályozták őket, és ezért mindenki nagyon röhögött, hogy de hova, meg minek, meg hihihi, 3-ast kaptam, szóval, hogy így nincs még meg ez nekik. És egy úgynevezett önértékelési rendszer van, amit szintén imádok. Elsőben ez még nem önértékelős, elsőben még levelet kapnak a tanítónéniktől fél évkor, meg év végén. Tehát egy iskola levél van, amiben így személyre szabottan megkapják, amiért megdicsérhetőek, amiben fejlődni kell, vagy amire bíztatják őket. És utána a másodiktól, ezt nagyon szeretem, kapnak egy olyan... hát hogy mondjam, szinte mint egy Excel tábla, hogyha ilyen nagyon plasztikusan szeretném leírni, amiben az első oszlopban állítások vannak, és utána a gyerekeknek be kell jelölniük, hogy azt az állítás, az rájuk mennyire igaz. Ének vannak, hogy maga biztosan adok össze 1-től 10-ig. És akkor eldöntheti, hogy még nem teszem, segítséggel teszem, általában sikerül, hanem nem tudom pontosan, hogy fogalmazni meg, hogy kiválóan, tehát hogy így ő dönti el, hogy hol van ebben, és nem az van benne, hogy egyes vagy kisfiam, hanem az, hogy ez még nem megy, de hogy azért van az iskola, hogy megtanítsa, tehát nem majd menni fog, és utána ezt bejelölik a gyerekek először maguknak, és utána pedig a tanítónénik is bejelölik ugyanezen a skálán őket, és van nekik még egy oszlop, ahol ilyen személyes üzletet írnak, amit szintén egyébként, ha végigolvasol, olyan, mint egy levél lenne neki. És megint úgy, hogy nem egy kérdés van a matekra, hanem mondjuk 6 vagy 8. Tehát, hogy így nem az derül ki, hogy matek 2-es kisfiam, vagy 5-ös, és gratulálok, hanem azt látod, hogy hogy áll a az összeadással, mondjuk ha harmadik van a szorzással, vagy a nem tudom, bár, vagy a magyarból is, hogy hogy áll a helyesírással, hogy áll az olvasással, a hangos olvasással, a versmondással, vagy bármi ilyesmivel. Úgyhogy sokkal árnyaltabb képet kapok én is, mint szülő a gyerekről. Másrészt a gyerek megtanulja önmagát értékelni, és önmagát egyre reálisabban látni. És amikor visszajelzést kap, akkor nem azt kapja, hogy ez elégséges kisfiam, hanem azt kapja, hogy ehhez több segítség kell, vagy ebben így tudsz fejlődni, ebben úgy tudsz tovább menni, és akkor negyedikben jön az csak be, hogy akkor már a többiekhez is mérünk egy kicsit, mert van egy ilyen skálázás. De addig a gyerekeket önmagukhoz, a saját haladásukhoz mérik, és szerintem ez fantasztikus. Tehát, hogy egyszerűen így kezdeni az iskolát, hogy nem nyomasztjuk őket, hogy őket azzal, hogy minek nem felelnek meg, hanem megmutatjuk, hogy hova lehet eljutni, és majd ebben mi segítünk, és te is tudsz magadnak segíteni, kisfiam, mert ha meg erre figyelsz egy kicsit jobban, akkor ez menni fog. Azt szerintem egy tök nagy ajándék nekik. És azt is nagyon szeretem, bocsánat, ezt meg hozzáfűzöm, hogy 5.-6. ráadásul ez egy ilyen 10-es skálán helyeződik el. Tehát, hogy még 6. is, amikor ezek a kamaszodó, nagy arcú, de igazából a felvételitől eléggé izgulós kiskamaszok megkapják, akkor is olyan jól látni ezeket az árnyalatokat, amik így vannak bennük.
Uh-huh. És évközben egyébként kapnak másfajta értékelést? Vannak számon kérések, és azoknak van értékelésük?
Ennyire nem látok bele. Úgy van, hogy igen, hogy azt láttam, hogy ilyen mosolygós arcok, meg csillogó szemek, meg ilyesmik vannak, de általában csak ilyenek vannak. Tehát sokkal inkább az a hozzáállás itt, hogy ezt addig csináld, amíg nem lesz 5-ös, amikor már van jegy. Tehát, hogy ugye ők tényleg, ezt még a Márta néni mondta, hogy ha ő bemutatna egy diákot, az ő kudarca lenne, mert ő nem tanította meg a gyereknek. Tehát, hogy itt uh-huh. az van, hogy kisfiam, ezt addig csináljuk, amíg ezt te nem tudod. Úgyhogy uh-huh. vannak, meg jegyek is vannak évközben, tehát vannak angol dogák például, tehát hogy szódolgozatotős, tehát hogy onnantól, hogy van jegy, onnantól biztos, hogy vannak évközbeni jegyek, meg osztályzások. Tessiből és mindenből is. Alsóban negyed évente vannak így komoly ilyen, ez a szintű visszajelzés, de szerintem ők folyamatosan kapnak visszajelzést. Tehát, hogy így a tanulás is úgy zajlik, hogy nem napközi van, és akkor megírod a leckét, hanem ez egy délutáni leckeírós, lecketanulós idő, és ezt együtt a délutános tanítónénivel csinálják, és ott ugyanúgy megkapja a visszajelzéseit, mint ahogy a délelőtti csoportmunka során is.
Ezt, amit mondtál, ezt a negyedéveset, ezt pont most találtam meg, ezt a beixelgetőset, és akkor ugye az van, hogy beixelette magadnak, és igen. utána beixeli a tanár is alatta, hogy ő hogy látja, és akkor ezt így átbeszélitek így együtt a...
Pontosan, és ők is átbeszélik, és mi is otthon átbeszélünk, és itt tényleg így érdekes látni, nyilván az elsőnél még nagyobb szokott lenni a távolság, aztán, hogy rutinosabbak egyre reálisabb lesz, az önképük egyre közelebb.
Igen. Én mindig próbáltam felhúzni magam, most tudom mesélni. Erre emlékszel már akkor is. Jaj, na jó.
Pont ez jutott eszembe, hogy a motiváltságuk mitől alakul ki alsóban, vagy még az első pár osztályban a gyerekeknek, hogy itt mondjuk a szülőknek mekkora szerepe van, vagy sokkal inkább a tanárnak van ebben még szerepe, vagy ezt hogy látod, ez hogy működik mondjuk nálatok, mitől motiváltak a gyerekek?
Hát én szerintem, nekem szerencsém van, tehát nekem eleve egy nagyon világra nagyon kíváncsi gyerekeim vannak, de azt gondolom, hogy minden gyerek kíváncsi a világra, és én azt érzem, és igazából, amikor találtam egy ilyen régi üzleti kapcsolatot, akinek a gyereke a kicskeresőbe járt, ő azt mondta, ő így fogalmazta meg, és ezzel abszolút egyetértek, hogy ő nem vette észre, hogy az óvodásból iskolás lett. Semmit. És hogy ezt aláírom. És amikor a Szonya, tehát az első gyerek Ovis csoportjával találkoztunk októberben, és akkor ugye egy nagyon hűvös idő volt, emlékszem, valamelyik apuk erősített pálinkát, hogy egyrészt ideg van, másrészt az iskola kezdés, ez rettenetes volt, tehát erre így jók. És akkor így álltam, hogy én ezt nem érzem annak, tehát hogy pont ebben is olyan ügyesek, hogy szerintem fent tudják tartani ezt a kíváncsiságot, ezt a nyitottságot a világra. Én nekem ezzel nem kellett foglalkozni soha, egyik gyereknél sem.
Uh-huh. Jól hangzik.
Igen. Igen. És azt elmeséled, hogy, hogy milyen a gyerekeknek egy napja, meg hogy néz ki ott a bent lét, hogy egyszerre végeznek, a különböző korosztályok külön végeznek. Nagyon kíváncsiak, hogy ez úgy van, mint régen.
Most úgy van, ugye, amikor te jártak, szerintem még csak 4 évfolyamos volt, és most már 6 évfolyamos.
Hát pont utánam lett egyel, a húgom már a 6 évfolyamosra járt, pont én még nem.
Egyébként én ezt nagyon szeretem, hogy 6 évfolyamos, ezt majd beszélgetünk a továbbtanulásnál erről.
Igen, igen.
De hogy az élet az úgy zajlódik, hogy ez egy pici iskola, 2 szintes, alul csak az 5-esek meg a 6-osok vannak, tehát minden évfolyamon 1 osztály van, tehát ez 2 osztályt jelent az alsó szinten, és a felső szinten van a 4 alsó. Ami még nagyon szimpi volt nekem, mert ezt sose felejtem el, amikor a leges-legelső órát néztem egy általános iskolában, és már 8 percet tartott, és itt szuper aranyos fiatal tanítónéni volt, tök jó matek órát tartott, és azon van azt, hogy mi zavar, és rájöttem engem a csengő zavart az iskolában, és itt nincs csengő.
Mm-hmm.
Ettől függetlenül mindenki tartja a menetrendet, mert hogy nyilván egyszerűen üvöltőzenek a gyerekek lent az udvaron, amikor lent vannak, de hogyha mondjuk egy matek példában, vagy egy mesébe úgy belejönnek, hogy abból nem tudnád kiszedni őket 8.45-kor, akkor nem kell őket kiszedni 8.45-kor, és ez fordítva is igaz, hogyha tanítani azt látja, hogy ezek a gyerekek szétestek 8.20-ra, akkor hagyd nekik egy kis szünetet, hogy jó, akkor most így kicsit így kezdjük újra. De hogy alapvetően megvan az órarend, megvannak, hogy mikor milyen órák vannak, de hogy ebben úgy nyilván a gyerekek tempójára vagy idejére szabva megy. Van egy nagy félórás udvari szünet, így 10 óra körül, tehát a hagyományos nagy szünet, akkor kiviszik őket az udvarra, tehát így ameddig nem esik ónos eső, vagy valami nagyon bad dolog, addig ők mindig vannak, napközben mindig kint vannak az udvaron. És akkor az ebédidőnél van, ez nagyon okosan megcsinál, hogy így be van osztva, hogy ki hanyadik óránál ebédel. Tehát, hogy nem egyszerre mennek ebédel, hanem szépen nyugisan azt is így együtt mennek a tanítónénikkel leebédelni ebédidőben. Reggel mindig van napindító, ez általában a szőnyegesben vagy szokott zajlani. Tehát, hogy mindig van egy ráhangolódás a sulira. Mi befizettük meg, azt hiszem ez is volt talán a kérés az elején, hogy fizessük őket reggeli, 10 óra, tehát reggelire, uzsonnára és ebédre is, mert akkor együtt tudnak reggelizni, együtt tudnak ebédelni, együtt tudnak uzsonnázni, ezeknek is ritusa van, együtt ülnek le az asztalhoz. Nagyon, nagyon helyes szerintem az is, tehát egy tök aranyos, barátságos ebédlőjük van. Amúgy az iskola maga egy régi óvoda épület, és hát, hogy mondjam, nincs a legjobb karban tartva, de minden végzős osztály mindig ad valami ajándékot a sulinak, ilyen búcsajándékot, és akkor ennek valami szépen lassan, hogy most tök jó színesre ki vannak festve a korlátok, tehát ugye azért úgy az egyik adventi vásárból összegyűlt annyi pénz, hogy az ebédlőket felújítottuk, tehát úgy szépen így kezdik barátságosan, szóval így nagyon, szerintem nagyon barátságosá vált az iskola. És akkor ebéd után, hát amennyire csak lehet, akkor az udvaron, azt kérik is, hogy elsőben, ha lehetne, legyen külön órájuk, bőven elég elkezdeni később, meg bőven elég az iskola kezdés. Nekem zeneóra jött be, mint a 2 nagynál másodikban, pontosabban szolfézéskor 3. a zenetanulás. A Kornélő a legkisebb passzolta, miután a 2 nagyot végignézte, hogy milyen a szolfés, mondta, hogy ez biztos szeretné.
De ezek ott helyben vannak? Ezek ott helyben vannak.
Ez egy kicsi iskola, hogy nincs sok délutáni program, de zeneiskola van, tehát szolfés van, meg zongora tanár van. Ha más hangszert szeretnél, akkor más kerületi iskolában lehet elmenni, de a szolfés az helyben van. Meg azt hiszem van karate, meg talán egy tartásjavító torna szokott lenni, meg volt, hogy volt sakk is, de azért olyan rengeteg délutáni foglalkozás nincs. De én őszintén azt gondolom, hogy szerintem alsóban nem is nagyon kell, tehát hogy sporton is bőven elég, tudom, hogy negyedikben elkezdeni, tehát hogy addig tök jól el vannak az iskolával, és tényleg nagyon jó nekik ott kint délután az udvaron, ott is orvérzésig vannak, és akkor 3-4 között van egy tanulási idő, ahol együtt írják a leckét, tehát hogy nálunk nincs lecke itthon. Ezek a gyerekek nem tanultak a homeschoolingig, tehát a karanténig. Nem nagyon láttam. Eleve azt is tartják, hogy hétvégére nincs lecke, tehát hogy hétvégén pihenjen a gyerek, tehát pénteken már nem kapnak leckét. úgy is van, hogy mi hétfőn visszük be az iskolatáskát, és akkor azt pénteken hozzuk haza. Tehát nem is látom ezeket a dolgokat.
Uh-huh. Azért voltam kíváncsi, mert én, hát jó, azért így emlékszem az ilyen tanulás részre valamennyire, de hát igazából az egész iskolának a délután volt a lényege.
Hát ugye?
De hogy tényleg, én ezt így imádtam, szuper volt, meg ugye az is, vagy ha ebből nem volt egyértelmű, hogy nagyon, tehát hogy majdnem minden gyerek ott maradt délutánra.
Igen.
Ugye az abszolút nem kötelező, de úgy teljes a nap, és szerintem ez minden szempontból nagyon jó dolog.
Szokták is mondani, hogy négyig tartanak igényt a gyerekekre, és hogy igazából itt a gyerekek egymás iránti igénye is nagy. Tehát, hogy szerintem délután van valóban ez a közösségi szerveződés, az nagyon aktívan tud menni, és hogy az ötödik, hatodikosok ugye ott már elindul lesz, hogy egyedül járhatnak haza, és ezt nagyon is élvezik, hogy nem kell megvárni, mire négyre jön az anyukám, értem, amikor le lehet lépni együtt, és nekem például most, hogy így közel költöztünk a kincskeresőhöz, ugye a hatodikos fiam nagyon úgy indult neki az évnek, hogy hát de akkor azonnal jöhet haza, aztán egyre később kerül haza, és akkor ezt gondolgat, hogy biztos sétálgatnak valahol, vagy nem tudom, de nem. Azt mondta, hogy péntekenként például diszkóznak az osztályteremben, tudod, hogy itt táncolnak, és úgy után.
Aha. Beszéltél arról, hogy milyen külön órákra van lehetőség. Van olyan dolog, amit mondjuk az iskola nem biztosít, de igényetek lenne rá? És hogyha van ilyen, akkor mondjuk a szülői közösség, hogyha összeáll, és azt mondja, hogy mi azt szeretnénk, hogy legyen balettoktatás, most csak mondok egy példát, akkor az iskola segítséget nyújt ebben, mennyire nyitott a szülői gondolkodásra, vagy együttműködésre?
Igen, szerintem alapvetően nagyon nyitottak, tehát hogy tudom, hogy volt olyan ritmus óra, a Dés Andris tartotta, csak aztán elment valami más munkája volt, amit szintén a szülők hozták, tehát hogy ne csak ez a hagyományos zenoktatás legyen. Az nagyon vicces volt, azt csak egyszer láttam kívülről, hogy ugráltak föl az asztalhoz székről, így az étkezőben, ritmus, persze. Szóval abszolút biztosítanak, annyi van, hogy itt van egy fizikai korlát, tehát hogy négyig ugye a tantermekben lehetnek a gyerekek, ugye ott tanulnak a leckénél, és hogy ez egy kicsi iskola, és egyszerűen nincs annyi terem. Úgyhogy inkább ez fizikai korlát sem, mint az, hogy ne lennének nyitottak. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván szülőként biztos mindenki, mindannyian tudnánk jobban és ügyesebben csinálni, ez olyan, mint a szövetségi kapitány edzőjének lenni, tehát hogy persze, de hogy alapvetően szerintem nagyon jól meghallják a szülői igényeket, és nagyon jól egyensúlyozódik, hogy a szülőknek is, meg a gyerekeknek is így a kívánságai így egyformán így védve legyenek, vagy kielégítve, tehát hogy szerintem nyitottság az abszolút van, nem mindig sikerül ez akár fizikai, vagy akár beszervezési, vagy más olyan szempontból, amire én, mint szülő nem is gondolok, de volt olyan, hogy volt valami ötletünk, és akkor mondjuk adta az igazgatónő, mondta, hogy ezt ezért, és elmondta azokat a szakmai szempontokat, amik a gyerekek, vagy a pedagógusok szempontjából abszolút érthető volt, csak mondjuk én, mint szülő nem gondoltam volna erre, és akkor az így abszolút így haladtunk tovább.
Már itt az udvarnál egy picit ez az ilyen szocializáció szóba került, és most, hogy így elolvasgattuk a különböző iskoláknak a pedagógiai programjait, általában nagyon nagy hangsúly van egyébként ezen az érzékenyítésen, a szociális kapcsolódáson. Te hogy látod, hogy erre itt az iskolában mekkora hangsúlyt fektetnek, vagy vannak ennek különböző ilyen platformjai?
Hát szerintem nekik ez a DNS-ükben van, én most nem tudom visszaidézni, de amikor olvastam, én azt olvastam, hogy az kincskereső, az kifejezetten szociális kompetenciákat fejlesztő, humanisztikus, nem tudom, humanisztikus, fantasztikus tanrendet követ, vagy hogy mondjam, helyi tantervje van, és úgy is zajlik, nem látok bele pontosan, de nagyon tetszik a felvételi folyamat, hogy olyan, mintha lenne egy ilyen receptjük, hogy minden osztályban kell, hogy legyen, nem tudom, egy szőkeszerűt kislány, egy agresszív a fiú, ha lehet, legyen kétnyelvű. Tehát, hogy úgy rakják össze az osztályt, hogy minél színesebb legyen. Tehát, hogy nem az történik, hogy érzékenyítés zajlik, hanem, hogy eleve úgy születik a közösség, hogy az nagyon-nagyon sokszínű. És pont ezt rejtje nekik, hogy minden gyerekbe, legyen az a bármilyen szempontból bármerre kilógva, annak van ugye kincse, van értéke. Tehát, hogy szerintem ezt az érzékenyítés dolgot, ha valahol maximálisan benne van a mindennapokban, akkor az itt így benne van. Tehát, hogy mondja is a Kata szülői tájékoztatókon, az igazgatónő, hogy mi megbeszéljük, meg az asztalra rakjuk a problémákat, nem pedig eloltjuk, meg odébb rakjuk, hanem akkor ez így a közösségi formálódásnak a része, hogy megértsük egymás szempontjait, észrevegyük a másiknak az erősségeit, beismerjük a saját gyengeségeit, úgyhogy ezt szerintem ez még egy marha izgalmas rész, ezt majd, hogyha már nem leszek kincskeresőségünk, akkor nagyon szeretném megtudni, hogy mi ez a receptúra.
Amikor én jártam oda, akkor voltak, tehát hogy akkor volt egy ilyen integrált vonal, ahogy összeválogatták a gyerekeket, és akkor mondjuk én egy olyan osztályban jártam, ahol volt mondjuk egy kisfiú, akinek félig az egyik szemére azt hiszem nem is látott, vagy csak éppen hogy, meg voltak ilyen ADHD-s gyerekek, meg nem tudom, hogy ez most
is van.
Egy kérdés is lenne, hogy ez most hogy néz ki.
Én tudom, hogy most is van, tehát nekünk is volt ilyen osztatásunk, pont ilyen, aki félig látott, hogy van egy halláskárosult, hallássérült a beli osztályában. Bizonyos százalékig azt hiszem, tehát hogy most már megvan határozva, hogy az osztálynak ez hány százaléka lehet, de nyilván ez a profilozásból, tehát ugye abból is jön, hogy mennyit bír el egy közösség, meg ugye nyilván ez az, amit mondtam, hogy a tanítónéni választja, hogy mondjuk, hogy tud-e egy ADHD-s gyereket kezelni, vagy sem, mert ha nem, akkor nem érdemes beadni abba az osztályba, vagy oda beválasztani, tehát hogy ez nagyon múlik a tanítónéniken is, de én azt látom, hogy elég bevállósak szóval, hogy így van.
Uh-huh. Szerintem ez nagyon sokat ad, bocsánat, ez nagyon sokat ad a gyerekeknek egyébként, hogyha ezt jól tudja kezelni ugye a pedagógus, akkor ez egy nagyon nagy érték, amit így meg lehet tanulni, hogy együtt.
Hogy tökre azt látom én a nagylányomon, hogy én mondjuk, amíg zavarba jöttem, nem tudom, egy vak, tehát én zongoráztam én is 12 évig, és most ott volt egy vak tanítványa a tanáromnak, és így féltem tőle, mert úgy nem tudtam, hogy most mit mondhatok, meg mit, meg hogy. Neki meg ugye volt ez a egyik szemére vak, másik szemén is nagyon gyengé látok kis fiosztatása, akit egyébként a konziba vettek föl, tehát hogy így fantasztikus kis zenei karriert indított el. Ő abszolút nem jön ettől zavarba, hogyha bármilyen módon sérült emberrel találkozik.
Uh-huh. Ami félig vak kisfiúnak volt egy digitális órája, és azt játszotta egész nap, hogy ő a Knight Riderből a Mitch, és az óráján a kocsijával beszél. És egyébként roppant szórakoztató volt.
Már említetted, hogy a legnagyobb gyermekedő már nem jár a kincskeresőbe, és hogy zajlott ez a tovább tanulási kérdés, mert szerintem sok emberben felmerül az, vagy van ez a megbélyegzése mondjuk az alternatív iskoláknak, hogy nem feltétlenül, vagy megkérdőjelezhető, ahogyan felkészíti a gyerekeket akár egy tovább tanulásra. Ez hogy zajlik a kincskeresőben? Ez hogy volt nálatok? Az iskola mennyire segített?
Jó a kérdés, és nagyon fontos is szerintem, de hogy először az első, amit mondanék, hogy a gyerekek ugyanazokból a tankönyvekből tanulnak, mint egy rendes iskolában, egy csarki iskolában. Ez az, amit mondtam az elején, hogy szerintem ez egy normális iskola, tehát nem is értem, hogy miért alternatív, illetve az a szomorú, hogy ez az alternatív a magyarországban. Ez egy nagyon normális iskola. A rendes tankönyvekből tanulnak, hogyha ő harmadik után akar átmenni egy másik iskolába, akkor harmadik után is át tud menni egy másik iskolába. Nyilván nehezebb lesz akkor az új osztályzatokat megszokni, ez az egy hátránya van a gyereknek. De a tovább tanulás szempontjából. Itt hatodikban van a tovább tanulás. Nyilván, amikor ott ötödikesként lekerülnek, akkor ott rögtön elkezdik a hatodikosoktól kapni az évet, tehát rögtön el tudhatnak kezdeni stresszelni, ez nagy hatodikban felvételi van, mert ugye nincs hetedik. Tehát, hogyha nem az történik, mint máshogy elmész megírni a hatosztályos felvételit, és nem sikerül, akkor maradsz, itt nincs hol maradni. Tehát, hogy ilyen szempontból van egy ilyen nyomasztásos része ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy sehol nincs az, ami itt van, hogy az egy közös cél. a sikeres felvételi. Tehát minden tanár tudja, hogy felvételiznek a gyerekek, ehhez a maximumot odaadják, tehát hogy vannak felvétel előkészítő órák, akár azzal is, hogy játszanak, akár óraszámokkal, hogy mondjuk első fél évben kicsit kevesebb a törés, jobban rámegyünk a magyar matekre, mert abban felvételiznek, és majd második fél évben megtanuljuk a törét, hogy meg legyen tanulva minden. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ami a hátránya, hogy innen el kell menni, az az előnye is, mert mindenkinek az az érdeke, hogy innen mindenki megtalálja a helyét. És akkor ez nagyon különböző, hogy ugye mondtuk, hogy sokféle az osztály, úgy sokfele is tudnak menni. Van olyan szülő, aki rögtön azt mondja, hogy ő meg sem iratja, mert hogy annyira nem gimiképes még a gyerek, hanem akkor elmegy 7.-8. egy másik általános iskolába, mondani, hogy majd 8. jön el az ideje az ő gyerekének ennek a próbának, nem akarja stresszelni, viszont az első 6 évet egy ilyen iskolában tölthette, az már jobb. Tehát, hogy van egy ilyen része is. Ugyanúgy van egy jelentős része egyébként alternatív vonalon maradt, hagyományosan a poli, meg az AKG szokott lenni a két célpont így a kincskeresősöknek, mert hogy ugye az a másik nehézsége ennek a hatosztályos rendszernek, hogy azért mostanra valljuk be, a hatosztályos gimik azok leginkább a klasszikusabb elit gimik, tehát hogy így hatodikban ugye általában lefölőzik a jó képességű gyerekeket, és azoknak van helye gimikbe, de hogy ebben jól helyt állnak a kincskeresős diákok, a szóvén aztán megkülönösen. Tehát, hogy attól abszolút nem kell őket félteni. Tehát olyan szinten megtanulták ezzel a 6 év alatt kifejezni magukat, udvariasan, kedvesen, véleményt megfogalmazva, és akkor itt most csak egy zárójel, hogy amikor a gimis lett a lányom 5-ösbe, és én online kellett jelentkezni fogadóórára, én két tanárhoz jelentkeztem, és mindegyik tanárnak kellett írni egy kérdés, és nézzem valószínűleg, hogy milyen kérdés, igazából nincs kérdésem, csak szeretném megismerni, hogy ki a tanítja a gyerekemet, meg ki az okfője. És akkor kínomban annyi kérdést írtam be, hogy Szonya alternatív iskolába járt, és csak erre vagyok kíváncsi, hogy veszi a lépést, hogy most tényleg egy ilyen klasszik belvárosi, hagyományos gimibe jár. És így mind a két tanár azt mondta, hogy ja, akkor ezért. Hát ő az egyetlen, aki kérdez, ő az egyetlen, aki megmondja, ha nem ért valamit, és hogy különben meg minden rendben van. Tehát, hogy még azzal sincs gond, hogy ugye ők végigtegezték a tanárokat, én attól féltem, hogy majd gimibe letegez mindenkit, de nem, mert teljesen egy pillanat alatt átszakott a magázódásra. Úgyhogy csak ezt szerettem volna mondani, hogy minden irányba tudnak tovább menni, de hogy ez egy fontos, kimondott, közös cél a felvételi. Gyakorolnak, felvételi lapokat gyakorolnak, felvételi típusú feladatokat gyakorolnak. Mind a matek, mind a magyar tanárnak van erre koncepciója, hogy hogy jut el. Egyébként nem egyforma koncepciójuk, és ez is tök jó. Tehát, hogy minden tanárnak megvan ebből is a szabadság, hogy ő hogy készíti fel a gyerekeket erre a vizsgára. És utána, amikor megvolt az írásbeli vizsga, akkor utána a szóbeli is gyakorolnak együtt, szituációk, eljátszák, szivatják egymást, tehát abszolút mindent megcsinálnak, tehát hogy ez viszont egy iszonyú nagy előny, hogy ez kimondható dolog, mert ugye a hagyományos 8-osztályosokban elmész, akkor ott általában nem örülnek, hogyha hatodik után el akarsz menni, és ezért hatodikban mindent megtesznek, hogy nyomasszák a gyerekeket az, hogy mi menjenek el, kicsit le is húzzák, olyat is hallottam, hogy lehúzzák mondjuk az osztályzatot, hogy ne tudjon annyi pontot vinni egy gyerek, na hát ez itt nincs.
Uh-huh. És amúgy azt a Szonya hogy vette, hogy teljesen más rendszerbe kellett tovább tanulnia? Hogy ezt te hogy látod?
Uh-huh. Én úgy láttam, hogy jól, sőt, azt láttam, hogy most neki pont jókor jött ez a váltás. Tehát, hogy ő így kivirult abba, hogy itt most gyorsabban lehet haladni, mert ő egy ilyen nagyon jó, extrém jó képességű gyerek, tehát iszonyú gyorsan olvas, iszonyúan szíve magába az információt, és ő nagyon örült, hogy most ilyen gyerekek között van, ahol így ő nem kiemelkedő, hanem ő így mindenkivel tud kapcsolódni. Tehát, hogy neki ez abszolút jól jött, és jókor jött ez a lépés. És egyébként azt is gondolom most így, hogy most már a második van felvételi évben, hogy ez a 12-13 év, ez lehet, hogy jobb is felvételire. Tehát, hogy azt látom, ez a 14-15, ugye, mint a Vekert is ilyen lusta kamaszkornak mond, akkor sokkal nehezebb őket erre a felkészülésre rávenni. Most egy 12-13 évessel így tök jól meg tudjuk beszélni, hogy most akkor azért írunk minden szombaton egy felvételit, mert hogy így azt szeretnénk, hogy az minden jobban sikerüljön.
Uh-huh. És a többieknél is hasonló iskolákban gondolkodtok?
Hát úgy van, hogy most pont, de nekem most pont ez egy nagy kérdés a fiam, aki ugye nyilván a nővére miatt nagyon lelkes ugyanazért a gimnáziumért, és nálam például ugyanúgy körbenézek, és azt gondolom, hogy nem, lehet, hogy neki sokkal inkább egy AKG-t javasolni, mert ő sokkal, hogy mondjam, ő sokkal specifikusabban érdeklődő. Tehát van, meg fiúk, tehát, hogy így kötelező minimumot hozzá, és akkor ami érdekli, abból meg így szárnyal, és így sokkal többet tud, mint amire szükség van. Tehát, hogy nála érzem azt, hogy lehet, hogy szükség lenne egy kicsit alternatívabb vonalon maradni, de az osztályfőnöke azt a Bolcs, meg például pont azt mondja, hogy így, hogy ki tudja, lehet, hogy ebben meg pont ez a keret kell most így ebben a kamaszkorban, hogy így ebből így kipiszkálódjon, mert hogy lehet, hogy itt neki könnyű volt kitűnőnek lenni ott, meg lehet, hogy pont egy kis több struktúra így jobban terelni. Úgyhogy most még a körbenézés időszakban vagyok, de hogy alapvetően úgy állok hozzá, hogy igen, valószínűleg mind a háromnál ezt végig kell zongorázni, és végig kell nézni.
Nekem nagyon sok minden van, amit így a kincskeresőből hozok, ilyen értékrend szinten, és nagyon fontosnak tartok, és amióta gyerekeim vannak, azóta ezek így nagyon visszajöttek nekem érdekes módon. Amúgy az egyik ilyen dolog például, hogy, és erről is egy picit mesélhetnél, hogy például amikor én jártam oda, akkor úgy emlékszem, hogy talán szülők is voltak, akik keramikus volt, vagy volt valaki, aki ilyen nemezeléssel foglalkozott, és akkor ezeket mindig behozták az iskolába, és akkor mi mindenféle ilyennel találkoztunk. És most, ahogy a gyerekekkel már lehet ilyeneket csinálni, én tök sok ilyet csinálok, és egyrészt kíváncsi vagyok, hogy ez van-e még.
Van mind a kettő, tehát hogy egyrészt van hagyományőrzés, tehát megvannak ugyanúgy a kincskeresős hagyományok, mint régen, tehát van szüreti mulatság, van András bál, ugye mi szülőkbe hoztuk, pont a Szonya osztálya volt első, és akkor itt volt ez az adventi vásár, van a farsang, és ezek még abszolút a Végler már, tehát szerintem ugyanolyanok, mint a tekintet. Én veszünk gyerekek által készített portékákat ugye a farsangon, írva a kicsit kicsi kókuszgolyóba kell készülni, mert
igen.
Összesütiből. Én imádom az András bát, amit ugye csak a negyedikes szülők nézhetnek, de hogy az egy olyan szép, hogy egy óriási buli, tényleg néptáncos bemutató van a negyedikesek, és aztán az egész iskola táncol és versengés, és aztán egyszer csak így lecsendesedik, és behozzák az adventi koszorút, és akkor elindul ez a csöndesség. Mm-hmm. És minden pénteken együtt gyújtanak új gyertyát, és énekelnek, és nem tudom, emlékszel-e, Judit még az énektanár, olyan adventi dalok vannak, van is, egy kaptunk szülőként is egy kottát, szoktunk ebben is egyébként összeállni advent alatt, így van, hogy a szülők is bemennek, és együtt énekelünk, és mondjuk tavaly ezt nem lehetett a vírus miatt, de akkor még mi szülők találtuk ki, hogy minden pénteken reggel 8-kor így az iskola udvaron felálltunk, és akkor mi így énekeltünk a gyerekeknek. Szóval egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen tök megható volt tényleg, hogy ezek a hagyományok, ezek élnek, vannak, és a kézműveskedés is jelen van, nincsenek délutáni külön kézműves foglalkozások, amiket én úgy tudom, hogy régebben a tanti szervezet, aki elmegy nyugdíjban, hanem ez így folyton van. Tehát, hogy mondjam, aztán van.
Én is erre emlékszem, nem külön volt, hanem valahogy benne volt így a mindennapokban ez.
És kezdtek az ágéval tanulni, hogy ilyen ásmézes palackot kiukasztottak, és akkor így először a betűelemeket így nagyban a betonon vízzel rajzolgatták. Aztán a homokba vagy lencsébe húzva. Tehát, hogy így, tehát már a tanulás is így indul, és aztán tényleg van, egyébként van most, azt hiszem, szülői kezdeményezésre lett végül kerámia a suliban, de utána főleg lányok, akik nem bírják abba hagyni, de hogy mindig alkotnak valamit, iszonyú jókat egyébként, és hogy bár nekem ugye egy lányom van, és a két fiú az kevésbé ilyen alkotós, tehát mondjuk a Cornel az inkább focizna, de mondjuk most pont a természet búcsúztató után így hazajött egy olyan ilyen, nem tudom, szerintem azt is kerámiázták, vagy csóliz gyúlmázták, most tudom, ilyen, nem tudom, egy kis installációval, hogy így néztek, hogy te ilyen tudsz, kisfiam, tehát hogy így ez így van, ezt csinálják, folyton.
Szuper, ez annyira, nekem nagyon sokat adott ez egyébként, és mondom így, most látom, hogy most ezeknek van így tere az életemben megint, hogy ez nagyon jó dolog.
Hogy kincsmesélés. Ugye, ami elsőből úgy kezdődik még, hogy így először behoznak, nem tudom, egy plüssállatot, hogy ez az ő kincse, mert nem tudom, a nagymamámtól kaptam, aki most jött haza Stockholmból. Ez a kincs, mert jut el hatodikra oda, hogy olyan kisadásokat tartanak, meg preziket, amitől így azt mondom, hogy a szóbeli felvételitől egyáltalán nem féltem őket, vagy egy prezentálástól. Tehát, hogy így, hogy így szépen átvezetődik, hogy először bármi lehet a kincs, aztán így tematizálódik, vagy időkorlátja lesz, vagy valami, és gyakorlatilag meg tudnak tök jól prezentálni történeteket, élményeket, könyvet, könyvismertető, kiállításismertető. Tehát mondták, hogy igazából a mi életünk a legszórakoztatóbb dolog, tehát hogy így akkor abból így hozhat mindenki. Úgyhogy tök jól tudnak. És mondjuk ennek ilyen levetülései voltak, ez nagyon vicces volt, szintén karantén alatt elkapott valami sorozatot a lányom, most megmutatom, hogy őszobájában vagyok, valami könyv, és a világban zajlódik, és itt teljesen kész volt attól, hogy mi ezt nem ismerjük, és nem olvastuk. És akkor leült, és itt tartott így négyünknek, tehát a két öccsének meg nekünk szülőknek egy ilyen 10 perces prezit arról, hogy így ez hogy van, kivel van, mit történik, ez alapsztori volt. És hát ez tök jó volt, és tényleg ott láttam, hogy hú, tök jó, 8-os, milyen ügyes, tehát hogy ezt így lenyomni, ez tök profi, tehát hogy így foglalkoztam felnőtt oktatással, tehát hogy tudom, hogy szakemberek milyen nehezen tudnak jó prezentációt csinálni tőkét, és így tök büszke voltam rá. Na most 2 nap múlva az akkor 5. kicskölyös, és ugyanezt lenyomta őt érdeklik a számítógépek, tehát az Apple 2019-2020-as bemutatóiról, szintén tök jó volt, mert amúgy sosem tudtam volna, mi történt annak a házatáján, és nem fejtok el, hogy 3 nap múlva az akkor másodikos iPad Pro-on összerakott PPT-ben a Real Madrid, mert őt meg ugye a foci érdeklően nyomítettem, 2020-as évadjáról mesélt el, hogy akkor melyik meccs, hogy még minden. És akkor tudod így állsz, hogy így jó, hát oké, ez így. Annyira nem
Én a kiszababa égetésre emlékszem a legjobban, nem tudom, hogy az van-e még. Hát ott a homokozóban volt egy ilyen szalmabábú, és azt minden évben, én nem tudom, hogy ez melyik ilyen ünnephez tartozott, de azt így frankon így felgyújtottuk, és az, tehát, hogy ez akkora menőség volt, azért gondoltad így gyerekként, az súlyba így, szóval, hát, na mindegy, egyébként...
Izosztenderdet sért, vagy valami ilyesmi,
szerintem. Azt tuti, de hogy igen, meg én nagyon, tehát hogy ezekre a szokásokra nagyon emlékszem, és ezek nagyon jók voltak, és nagyon ilyen színessé tették az iskolai létet, és hogy nyilván közben a világ változott azért sokat, meg változik azt, hogy mit kell tudni egy gyereknek, meg mivel készítjük fel az életre, és végülis itt a prezentációnál már egy picit érintetted ezt, de hogy az ilyen típusú képességeket mennyire fejlesztik, illetve hogy ezt a kütyű használatot, ezt mennyire kontrollálja az iskola, mi a egyáltalán az ilyen digitális oktatáshoz, mi a hozzáállás?
Szerintem nagyon jól ötvözik a hagyományos, meg a modern gondolatokat, tehát hogy megmaradtak ugye ezek a hagyományos játékok, amit említettem a Szüreti Mulatságtól a Pünkösdi király választáson át mindig. A digitálissal egyébként ez is tök jól csinálták. Egyrészt szakembert kerestek, hogy elmenjen ez a, hogy is mondjam, ez a para, hogy fúj kütyű, tudod? Tehát, hogy nem ez az eszetlen kütyű ellenesség van, hanem akkor nézzük meg, hogy mire jó a kütyű, hogyan tudjuk így a mi szolgálatunkba állítani. Pláne ugye most egy vírus helyzet után ezt azért meg kellett lépni mindenkinek, hogy így ez egy eszköz, ami nekünk segít adott esetben kapcsolatot tartani, adott esetben pont ezeket a szociális kompetenciákat, amikről így szól az iskola, fenntartani. Úgyhogy egyrészt volt szülői workshop is, ahol így együtt hoztuk elő, hogy kinek mik a tapasztalatai, sztenderdjei, mert hogy tényleg mi is széles skálán mozgunk, tehát hogy ugye nem tudom, hogy titok-e, de a Prezi egyik alapítójának a gyerekei is ide jártak. Tehát, hogy így, ja, és egy ilyen, amikor mondtad, hogy a szülők bejönnek, hogy nálunk is van ilyen, hogy szülői kincs. Tehát amikor a szülők mennek be, és akkor, vagy elmennek, el lehet menni, van egy osztályat, pont az Ági csinálta, hogy el lehetett menni szülőknek a munkahelyére, és akkor ott megnézték a Prezit például. Tehát, hogy így széles skálán mozog, nem adunk kütyűt, nem tudom, 18 éves korig a gyerek kezébe egészen odáig, hogy teljesen abban nőnek fel a gyerekek. Tehát, hogy ezért ezt így össze kell valahogy hozni. Úgyhogy végül is csináltunk egy ilyen általános, tehát a mi segítségünkkel, a mi bevonásunkkal egy workshop után csinálta a tantestület egy ilyen, hát ilyen digitális irányelveket, vagy ilyen, hogy mondjam, nem szabályzat, de hanem ilyen ajánlást, hogy akkor, és akkor ebben mindenféle alapelvisben volt, hogy alsóban ne legyen, ha lehet okostelefon, de nyilvánvalóan lehet, hogyha valakinél ez van, és nem tudom, úgy jár iskolába, akkor nem tudom, ezeket a szoftvereket használjad arra, hogy így a butított okostelefon, vagy hogy így legyen valami kis szülői kontroll a fölött, hogy mit csinálhat, hogy csinálhatja a gyerek. Egészen odáig, hogy tényleg a konkrét appok megnevezve, hogy mit, mire lehetne jól használni. Tehát, hogy ez egy elég széles dolog, és azt gondolom, hogy egy jó balanszban hozták azzal, hogy 2021 van, és már kétszer a világ teljesen digitális életre volt kárhoztatva az elmúlt másfél évvel, azzal, hogy alapvetően azt szeretnénk, hogy a hagyományos, egymásra odafigyelős, interpersonális kapcsolatokat személyesen megélő emberek legyenek körülöttünk.
Tök jó. Igen. Igen,
tehát nem mondanám azt, hogy extrém digitális az iskola, biztos, hogy nem. Nem inkább az óvatosan a digitáliával vonalat képviseli, tehát hogy nem, az nem kincs, hogy kaptam egy új játékot az Xboxra, de hogy nem, nincs az a, hogy mondjam, tehát egyik irányban sincs az a boszorkány üldözés, ami azért néha tud lenni mondjuk egy játszótéri beszélgetésen. Úristen!
Ott minden megtörténik a játszótéren. Jó, oké. És akkor azt is szerintem a utolsó kérdést.
Mi az, amit a legjobban szerettek az iskolában? Ha ki tudsz emelni így egy dolgot, egy értéket, akkor mi lenne az? És hogyha van olyan dolog, amin esetleg változtatnál, akkor mi lenne az?
Uh-huh. Tök jó kérdés. Vicces, mert én a legjobban, hogy tudjátok, mit szeretek én reggel bevinni a gyerekeket. Tehát szerintem annyira jó bemenni abba az iskolába. Tehát, hogy egyszerűen látni, ahogy így szeretik egymást. Tehát, hogy így, ahogy köszönnek egymást. Nem, a gyerekek, tanárok, felnőttek. Tehát, hogy sőt, igazából nekem nálunk a legkisebb, ugye, aki egy éves korától járt oda, egy testvéreim cipelve, őt már ismerte mindenki. A kincskeresőnek a hangulatát szeretem a legjobban. Áthatja a szeretet, és áthatja a kíváncsiság. Tehát, hogy az, amit így mondtam, hogy itt tényleg úgy tekintenek a gyerekekre, hogy mindenki valami kincset hordoz magába, az szerintem, így azt mondjam, hogy ennél többet nem lehet kívánni embereknek, de így felnőtteknek sem. Tehát, hogy olyan közegbe fogadják őket, hogy meg vannak győződve arról, hogy benned ott van valami érték. Én ezt emelném ki, és akkor még számtalan betületét tudnám ennek mondani. Amit változtatnék rajta? Hát én mindenhova raknék ilyen iskolát. Tehát, hogy így azt sajnálom, hogy nincs energiájuk, meg idejük arra, hogy ezt így nagyobbra tenni. És ne az iskola legyen nagyobb, hanem legyen sok ilyen kicsi iskola, ahol tud lenni ez a közösség, amit te is említettél itt, hogy szülők között is és gyerekek között is így fel tudjon épülni. Ezt nem tudom, hogy ehhez mi kéne. Nyilvánvalóan biztos, hogy állami támogatás is, de hogy én tényleg nagyon sajnálom, hogy ezt nem lehet több embernek így lehetőség ide jönni, mert hogy van egy fizikai korlátja.
Hát ezen én is csak egyet tudok érteni. Igen. Abszolút minden kisgyerek megérdemelne egy kincskeresőt.
Igen.
És így gondolom, mert nagyon meghatározóak ezek az évek, és tényleg így az élmények azok, amiket így tovább visz az ember. Hogy van-e valami, amire nem kérdeztünk rá, és még szívesen beszélnél róla.
Igen, amúgy.
Igazából a kincset akartam említeni nagyon, hogy az milyen jó, hogy van ilyen kincsóra, ami egyébként így az etika helyett van, vagy tehát, hogy így azt így el tudják fogadtatni, vagy valahogy úgy van megoldva, vagy abba számít bele. És ez a kincsóra, ez mindig lehetőséget ad arra, hogy egyrészt elhozzák a saját kincseiket, és akkor már mondtam, amiből a prezi lesz, de van, amikor ők beszélnek meg témát. És egyébként azt akartam mondani, igen, hogy ilyen szempontból is tudnak rugalmasak lenni. Tehát, hogy mondjuk például a Szonya, nem emlékszem, ott az írásbeli után azért az egy ilyen hogy mondjam, az egy nehéz időszak megint, amikor kicsapat ugye, egy csomó kamasz gyereken, ez a stressz így leesik, szóval akkor biztos, hogy baromi nehéz velük, és akkor van türelmük arra, hogy jó, akkor most egy magyar órán nem tudom, arról beszélünk, hogy nyilván azt gondolom, hogy ez sok suliban tud így lenni, tehát hogy így figyelnek alapvetően szerintem a tanárok a gyerekek lelki állapotára, de hogy itt ez nem kérdés, hogy így oda van figyelve. Meg hogy van is lehetőség ezáltal a kincsóra által. Tehát nincs az, hogy most el kell venni egy főcit, hanem mondom, hogy jó, akkor kincsen ezt így át tudjuk venni.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon köszönjük, Zsuzsi.
Szented az időt.
Én imádom, amit csinálnak, szerintem olyan jól csinálják, és tényleg azt sajnálom, hogy ez így nincs átadva egy csomó tanárnak még, mert biztos, hogy vannak még iszonyú jó tanárok, akiket így tök jól lehetne ezzel megmérgezni, jó értelemben véve.
Igen. És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek. A felvételt 2021. novemberében rögzítettük. A kincskereső iskolát Winkler Márta alapította 1988-ban. Az intézmény a 11. kerület Fogócska utcában található. Elsőtől hatodikig tudnak itt tanulni a gyerekek. Minden évben egy új osztályt indítanak 26 fővel. Így az iskolába megközelítőleg 180 gyerek jár. Ez egy állami fenntartású, alternatív iskola. Tandíj nincs, alapítványi hozzájárulás van. Szülői elmondások alapján 14 és 17 ezer forint között havonta, amit 12 hónapon keresztül fizetnek meg a családok. A tanítás 8 órakor kezdődik, és 5 óráig lehet elvinni a gyerekeket. A jelentkezési lapokat decembertől lehet beküldeni.